Eszterházi Podcast.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat, ez itt az Eszterházi Podcast. Én Tamás Virág vagyok, és itt van velem Csordás Georgina, pszichológus és egyetemi tanársegéd, akivel az akadémiai stresszről, annak megelőzéséről, kezeléséről fogunk beszélgetni. Ahogy közeledik a vizsgaidőszak, minden hallgató egyre stresszesebbé válik. De mielőtt rátérnénk az akadémiai stressz témakörére, először határozzuk meg azt, hogy mi pontosan a stressz, és milyen fizikai és mentális tünetei vannak.
Amikor stresszről beszélünk, akkor általában mindenki szokta tudni, hogy mit értünk ez alatt, viszont nagyon sokszor mindig a negatív stresszre gondolunk, amit egyébként szaknyelven distressznek hívunk. Ugye ez az az állapot, amikor szorongunk, úgy érezzük, hogy valami rossz fog velünk történni, és ezek például olyan fizikai testi tünetekkel járnak, hogy például szaporább a szívverésünk, gyorsabban vesszük a levegőt, elkezdünk verejtékezni, vagy egyszerűen csak remegni. Tehát van egy ilyen nagyon negatív, szubjektív érzelmi állapot. Viszont a stressznek van egy másik fajtája, amit eustressznek hívunk, és ez az eustressz, ez egy úgynevezett ilyen jó fajta stressz, amit akkor élhetünk át például, hogyha valami jó dolog történik velünk. Hogyha például elmegyünk randizni valaki olyannal, aki nagyon tetszik nekünk, akkor van egy ilyen örömteli várakozás bennünk, és ez is egyébként nagyon hasonló testi tünetekkel jár, mint a distressz, tehát ugyanúgy felmegy a pulzusunk, szaporább lesz a légzésünk, ugyanúgy verejtékezhetünk, és vannak olyan apró tünetei is, mint például az, hogy kitágul a pupillánk, ezt ugye általában kevésbé figyeljük, de nem tudatosan egyébként ez is egy ilyen nonverbális kommunikációs jel lehet. És mind a két stressz, bár ugye, amint mondtam, hasonló testi tünetekkel jár, viszont hormonálisan picit más és más, amikor a negatív stresszt, a distresszt éljük át, akkor az például olyan változásokkal jár, ami például gyengítheti az immunrendszerünket. Hát amikor vannak hallgatók, és a vizsgaidőszak közepén a legfontosabb vizsga előtt lebetegednek, akkor az nagyon sokszor emiatt történik, mert nagyon stresszesek, nagyon szoronganak, és ilyenkor ez a negatív stressz, ez gyengíti az immunrendszert, és sokkal hajlamosabbá tesz minket arra, hogy betegek legyünk.
Mi magunk hogyan tudjuk azt megkülönböztetni, hogy most itt, ami rajtunk van, az pozitív vagy negatív stressz?
Általában azt hiszi az ember, hogy hát ezt így könnyen meg lehet válaszolni, mármint hogy magunknak, mert hogyha valami negatív dolog történik, akkor ugye úgy félelmi reakciót fogunk érzékelni, ha valami pozitív, akkor pedig egy ilyen örömteli várakozást. Viszont nagyon sokszor ezek össze tudnak keveredni, mert alapvetően így a szorongás önmagában nem mindig egyértelmű, hogy mi okozza ezt. Tehát lehet az is, hogy például van valaki, aki úgy érzi, hogy mondjuk egy vizsga miatt nagyon stresszes, vagy nagyon szorong, most ezeket ilyen szinonimaként fogom használni ezt a két szót a későbbiekben, tehát hogy úgy érzi, hogy valamelyik nagyon szorong a vizsgától, de az is lehet egyébként, hogy vannak egyéb stresszt okozó tényezők az életében, például mondjuk családi problémák, párkapcsolati problémák, nem tudom, kirakták az albérletéből, bármi ilyesmi, akkor ebben az esetben ez nagyon sokszor hozzáadódik ahhoz a stresszorhoz, vagy ahhoz a tényezőhöz, ami éppen előttünk áll, és sokszor van olyan, hogy tévesen azt éljük meg, hogy igazából ettől a vizsgától félünk nagyon, és ettől rettegünk, pedig lehet, hogy valójában ezer meg egy dolog összeadódik mögötte.
Milyen problémákat okozhat, ha stressz nem megfelelően van kezelve?
Hát alapvetően ugye, amit az ember észrevesz magán, hogyha stresszes, hogy ilyen nyugtalan, van egy ilyen negatív érzelmi állapota, ingerlékeny, viszont jöhetnek olyan testi tünetek is, mint például az, hogyha valaki nem tud aludni, vagy éppen az, hogy túl sokat alszik, lehet változás az étkezésben, túl sokat eszik, túl keveset eszik valaki, lehetnek olyan tünetei, mint a fejfájás, vagy például gyomorbántalmak. Tehát nagyon sok testi tünete van a stressznek, és vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy nagyon jók ebben a stressz kezelésben, ők ezt racionálisan megoldják, és abszolút semennyire sem stresszesek, nem szoronganak, viszont nagyon sokszor ezek a tünetek akkor is megjelennek, amikor valaki szubjektíven nem érzi azt, hogy stresszes. Ezeket hívjuk egyébként pszichoszomatikus tüneteknek, tehát olyan tüneteknek, amiket igazából ilyen pszichés dolgok okoznak, viszont testi megjelenésük van.
Mikor érdemes szakértőhöz fordulni?
Leginkább akkor érdemes, hogyha az ember úgy érzi, hogy ez kikerül a kontrolljából. Tehát, hogy itt nagyon fontos szerintem a tudatosság, hogy át tudjuk értékelni azt, hogy valójában mi okozhatja ezt a stresszt, és hogyan éljük ezt meg. Mert nagyon sokszor van olyan, hogy valamiért annyira sok dolog történik velünk, hogy egyszerűen nem tudunk egyedül ezzel megbirkózni, és olyankor érdemes egyébként szakemberhez fordulni. De nagyon sok ember esetében, például az olyanok esetében, akikről előbb beszéltem, hogy így szubjektíven, így nagyon jók abban, hogy elnyomják ezeket az érzéseiket, szubjektíven annyira nem élik meg ezeket a negatív dolgokat, ő nekik például ez sokkal nehezebb lehet. Igazából én úgy gondolom, hogyha valaki úgy érzi, hogy már kezdenek olyan tünetei lenni, akár az, hogy abszolút nem tud aludni például, vagy ugye egy olyan tünet, például a pánikrohamok, amik egyébként azt gondolnánk, hogy nem annyira, de mégis nagyon gyakoriak az egyetemi populáció körében. Tehát a pánikroham az ugye úgy néz ki, hogy valaki elkezd zihálni, gyorsan veszi a levegőt, szapora lesz a pulzusa, és vannak olyan esetek, amikor úgy érzi, hogy meg fog halni, tehát egy ilyen nagyon erős félelem társul, de vannak olyan pánikrohamok, ahol egyszerűen csak azt érzi az egyén, hogy így nagyon rosszul érzi magát, hogy szívrohamot fog kapni, vagy bármi ilyesmi, tehát hogy csak a testi tünet itt vesz észre, és a félelmi tényezőt nem. Tehát például, hogyha valakinek nagyon sok, vagy nagyon gyakoriak ezek a pánikrohamai, akkor érdemes szakemberhez fordulni, illetve egyébként nagyon sok mindent tehetünk annak érdekében, hogy ezt megelőzzük. Tehát, hogy a pánikrohamhoz vezető út az sosem egyik pillanatról a másikra történik, tehát az mindig egy ilyen hosszabb dolgot jelent. Tehát lehet egyébként az is, hogy az ember kicsit tényleg tudatosabb, hogy mi az a tényező, ami esetleg stresszt okoz, elkezdi magán észrevenni ezeket a tüneteket mondjuk adott esetben, és lehet mondjuk olyan dolgokat tenni ellene, hogy mondjuk utána nézni annak, hogy milyen stresszkezelési technikák vannak, vagy például csak annak, hogy néha figyelni arra, hogy mondjuk a vizsgaidőszak közepén is, hogy az ember megpróbáljon néha egy kicsit kikapcsolni, vagy valami olyan tevékenységet végezni, ahol ki tud szakadni abból a környezetből, ami a stresszt okozza. És egyébként lehet olyan lépéseket is megtenni. Például vannak különböző tréningek, amik ebben segítenek, tehát ilyen stresszkezelő tréningek. Például van a Pszichológiai Intézetében a Mester Dollinak is egy ilyen kurzusa. Az lehet, hogy érdekli a hallgatókat, van egy ilyen szabadon választható kurzus, ahol például ilyeneket lehet tanulni. Tehát nagyon sok módja van annak, hogy segítségért forduljunk, és nem feltétlenül csak az, hogyha rögtön egy szakembert keresünk fel. De attól mindenkit óva intenék, hogy csak a tüneteket kezelje. Itt most például olyanra gondolok, hogyha valaki azt veszi észre magán, hogy nem tud aludni, vagy mondjuk nagyon, nagyon nyugtalan, nagyon szorong, hogy attól, hogy mondjuk elkezd magától csak altatókat szedni, vagy elkezd magától mondjuk csak nyugtatókat szedni, akármilyen gyógyhatású készítményeket. Ezzel az a probléma, hogy igazából itt csak elmaszkoljuk a tüneteket, de hogy a háttérben lévő tényezőket, azokat nem szüntetjük meg. És például az alvásnál nagyon gyakori az, hogy valaki elkezd különböző altatókat, vagy ilyeneket szedni, és utána nem fog tudni nélkülük aludni. Akkor sem, amikor már elmúlt ez a stresszes időszak. Tehát, hogy érdemes egyébként szakemberhez fordulni, és inkább ez, mint az, hogy magunktól elkezdünk mindenféle dolgokat szedni.
Örülök, hogy említetted a pánikrohamokat. Arra lennék kíváncsi, hogy mikortól számít valaki pánikbetegnek, hiszen szerintem sokunk nevébe beszélhetek, hogy azért az ember élete során már szerintem legalább egy mindenkinek volt. Saját példából nekem például 3 volt, és mondjuk így a legrandomabb szituációkban. De mégsem mondanám én magamat pánikbetegnek ettől függetlenül. Te mit gondolsz, honnantól számítható pánikbetegségnek?
De alapvetően az mindenképpen fontos, hogyha valakinek van egy pánikroham, attól nem lesz pánikbeteg. Hát a pánikroham mögött mindig vannak tényezők, ez van, akinek tudatosabb, van, akinek kevésbé, és nagyon sokszor az történik, hogy összeadódik ez a sok szorongató tényező, ez a sok stresszor, és ennek a mentén egyszerűen a szervezetnek van egy ilyen vészreakciója, ez voltak éppen a pánikroham. Akkor, tehát alapvetően ahhoz, hogy pánikbeteg legyen valaki, annak legyen diagnosztizálva, ahhoz alapvetően szakember kell. Tehát ahhoz egy klinikai szakpszichológus, vagy egy pszichiáter kell, aki ezt diagnosztizálja, de attól, hogy valakinek van pánikroham, attól nem lesz pánikbeteg. Ez egy kicsit olyasmi, mint például az, hogy néha szokott az embereknek fájni a feje, de hogy attól még nem lesz valaki fejfájásbeteg. Tehát van egy ilyen betegség, vagy hogy például a migrén is. Tehát, hogy attól még nem, igen, itt most lehet, hogy kicsit körbe mentem a gondolatmenetemen, de hogy attól még valaki nem lesz pánikbeteg, ahhoz az kell, hogy szakember diagnosztizálja, illetve mindig, amikor valamilyen mentális betegségről vagy zavarról beszélünk, akkor az mindegyik esetében egy döntő faktor, hogy ezek nincsenek kontroll alatt. Mondjuk a pánikról persze, hogy nincsen kontroll, tehát ez voltak éppen a definíciója a dolognak, de hogy egyre gyakoribb, és már a szemét akadályozza abban, hogy optimálisan funkcionáljon. Tehát az, hogy nagyon gyakran törelő különböző helyzetekben az emberen, és hogy egyszerűen ezek annyira gyakoriak, hogy már nem tud tőlük mondjuk tanulni, vagy bármi olyan tevékenységet végezni, amit az előtt tudott. Illetve, hogyha valaki pánikbeteg, akkor általában nem csak a pánikrohamok azok, amik tünetek, tehát általában egyéb szorongásos tünetek is vannak, amik ezt mondjuk megelőzik, vagy inkább mellette is járnak.
Milyen lehetőségei vannak egy hallgatónak, hogy az egyetemen segítséget kérjen?
Hát alapvetően vannak tehát, hogy most kérdés az, hogy úgy beszélünk az egyetemről, mint egy intézmény, tehát, hogy az egyetemnek intézményesen milyen lehetőségei vannak, vagy így a egyetemi körökben. Mert lehet akár informálisan is segítséget kérni. Nagyon sokszor egyébként az is segíthet az emberen, hogyha tud mondjuk valakivel beszélni erről. Vagy például, hogyha ilyen vizsgaidőszakbeli szorongásról beszélünk, és hogyha itt most nem feltétlenül csak a pánikrohamról, hanem hogyha ilyen vizsgaidőszakbeli stresszről beszélünk, akkor az például nagyon sokszor az okozza, hogy az ember úgy érzi, hogy nincsen kontroll a felette, akkor az, hogy mondjuk halogat, és emiatt nem kezdi el a tanulást, utána, amikor meg elkezdi, akkor meg már végképp elúszott vele. Tehát, hogy például ezeken nagyon tud segíteni az, hogyha találunk olyan embereket a környezetünkben, akik mondjuk meghallgatnak minket, vagy akikkel mondjuk adott esetben együtt tanulhatunk, hogyha ugye azt vesszük észre, hogy mindig mondjuk a vizsgaidőszakban jön ránk egy ilyen sokkal szorongásosabb időszak. Tehát informálisan is lehet segítséget kérni. Az egyetemen egyébként működnek olyan szolgáltatások intézményes szinten is, amik hallgatóknak segítséget nyújtanak. Az egyik ilyen az például a Kometi, ami egy kortárs tanácsadó iroda. Itt fontos, hogy ez nem pszichológiai tanácsadás, hanem kortárs tanácsadás, illetve a pszichológiai intézetnek is vannak olyan szolgáltatásai, amik viszont pszichológiai tanácsadást jelentenek, illetve vannak olyan lehetőségek is, mint például vannak olyan kurzusok, amik kifejezetten stresszkezeléssel kapcsolatosak. A Mester Dollinak van egy ilyen szabadon választható kurzusa, ami kifejezetten stresszkezelés, és ott egy fél éven keresztül különböző technikákat tanulnak, illetve próbálnak ki a hallgatók, amik segítenek abban, hogy a stresszes helyzeteket tudjuk kezelni.
Ezeken a lehetőségeken csak az egyetem hallgatói vehetnek részt?
Igen, ezek az egyetem hallgatóinak lehetőségek, viszont ezek legjobb tudomásom szerint mind ingyenes lehetőségek.
Ha jól értesültem, akkor létezik ingyenes pszichológiai tanácsadás itt az egyetemen, erről tudnál egy kicsit mesélni?
Igen, ezt a pszichológiai intézet munkatársai végzik. Tehát ez a pszichológiai tanácsadás, ez azt jelenti, hogy ez egy pszichológussal végzett rövid tanácsadási folyamat. A pszichológiában a tanácsadást azt sosem úgy értjük, hogy a szakember megmondja a tutit nekünk, hanem voltak éppen ez azt jelenti, hogy érkezik a itt esetünkben hallgató valamilyen konkrét problémával, és a szakemberrel arra idézőjelben szerződnek, hogy ezt a problémát meg tudják oldani. Abban az esetben, hogyha valakinek a problémája túlmutat ezen a rövid tanácsadási folyamaton, akkor tud abban segíteni a pszichológus, hogy javasoljon más szakembereket. Például tud javasolni olyan lehetőségeket, amik TB által igénybe vehető lehetőségek, tehát hogy ingyenes lehetőségek, tehát egészségügyi ellátásban lévő lehetőségek. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy a problémái túlmutatnak azon, amit ő meg tud oldani, akkor fel lehet keresni a pszichológiai intézet által létrehozott tanácsadási szolgáltatást. Ezt Instagramon, illetve Facebookon és az EKÉS honlapon is fent van ennek az e-mail címe, az elérhetősége. Írni kell egy e-mailt erre, és van egy kolléga, aki erre mindig válaszol. Viszont mivel alapvetően nem annyira sok pszichológus csinálja ezt, mivel hát nagyon sok a hallgató is, véges a limitje a pszichológusoknak is, ezért számítani kell arra, hogy esetleg várólistára kerül az ember.
Az egyetem lehetőségei mellett a hallgatóknak, ha jól értesültem, akkor lehetőségük van számos segélyvonalon segítséget kérni. Te mit gondolsz erről, hogy ez mennyire működőképes, hogyha mondjuk egy szakemberrel csak e-mailben vagy hívásban tudják tartani a kapcsolatot?
Én úgy gondolom, hogy ez is egyébként számít. Tehát, hogy a segélyvonalak nagyon régóta működnek, és egy nagyon fontos szolgáltatást jelentenek. Akkor, hogyha az ember nagyon stresszes, nagyon-nagyon szorong, és ez egyébként át tud menni akár egy depresszióban is, akkor ugye alapvetően az lehet, hogy nagyon be van szűkülve a világ, tehát hogy úgy érzi, hogy senki nem érti meg, nincsen kiút, nem tud semmit sem tenni a helyzet érdekében, hogy ezt megoldja, és ilyenkor ezek tudnak segíteni. Tehát, hogy akik a segélyvonalaknál dolgoznak, azok mindig képzettek az úgynevezett krízis tanácsadásban, és a krízis tanácsadás az annyiban tér el a sima tanácsadásról, a sima pszichológiai tanácsadástól, hogy ott kifejezetten krízisre specializálódnak, tehát, hogy ott kifejezetten az itt és mostban is most, hogy oldjuk meg, hogy mondjuk az az adott személy most akár valami nagyon negatív dolgot kövessen el. Tehát, hogy ők mindig képzettek ebben, és nagyon sokat tud segíteni. Én egyébként személy szerint úgy gondolom, hogy a telefonos forma az talán kicsit közelebb lehet az emberekhez, mint ha mondjuk e-mailben tartják a kapcsolatot. Viszont vannak olyan emberek, akiknek lehet, hogy ez is segítség, mert mondjuk annyira szoronganak, hogy nem merik elmondani a problémájukat így face-to-face, viszont akkor, hogyha le tudják írni, akkor ez tud segíteni. Viszont itt is fontos, hogy mindig olyan platformokhoz forduljanak az emberek, ahol tényleg szakemberek dolgoznak, és mert hogy ők azok, akik tényleg tudnak segíteni, és tényleg egy ilyen nagyon nagy problémában tudják, hogy mit kell tenni.
Ha visszakanyarodunk az akadémiai stressz témaköréhez, szerinted milyen megoldások vannak erre, és mit tehetünk azért, hogy megelőzzük ezt?
Hát alapvetően az akadémiai stressz az különböző okokból jöhet létre. Maga az, hogy valaki egyetemre jár, az is egy ilyen nagy nyomás lehet, és azon kívül, hogy a személynek van egy saját elvárása önmaga iránt, van a családnak is egy elvárása, a barátoknak is van egy elvárása, a tanároknak is, tehát alapvetően maga az, hogy az ember valahol tanul, akár mondjuk felsőoktatásban itt esetünkben, az is egy ilyen kisebb stresszforrást jelenthet. Nem mindenkinek, de nagyon sok embernek igen. És az akadémiai stresszen belül a vizsgai időszak, illetve ezek a nagy ZH időszakok, ezek mindig egy ilyen plusz stresszforrást jelenthetnek, mert ugye ilyenkor voltak éppen ezeknek ugye tétje van, mert van egy csomó kurzusa az embernek, amit muszáj, hogy megcsináljon ahhoz, hogy megkapja a diplomáját. Amikor ezekben a vizsgai időszakokban van az ember, akkor ez egy nagyon nagy nyomás tud lenni, illetve nagyon sokan alulbecsülik ezt, mert voltak éppen egy vizsgai időszak az olyan, mint egy érettségi, csak sokszor megkétszerezve, mert hogy tényleg nagyon-nagyon sok a tananyag, amiről be kell számolni, és nagyon sokszor kevés viszonylag az idő. Itt, tehát, hogy számos forrása lehet az akadémiában, az egyetemi tanulmányok alatt a stressznek. Ami megelőzésként egy ilyen tanács lehet esetleg, az a megfelelő időbeosztás, amit mindenhol hallunk, és mindenhol, tényleg a csapból is ez folyik, hogy mert az időbeosztás mennyire fontos. Viszont ezt nagyon sokszor hajlamosak vagyunk elbagatelizálni, illetve nagyon sok esetben nem megfelelően közlik ezeket az információkat. Ugye az időbeosztás az azért tud nagyon fontos lenni, mert hogyha az ember nagyon sokat halogat, akkor ugye maga a halogatással is lesz egy nagyobb szorongás. Tehát, hogyha valamit tudom, hogy meg kell csinálnom, viszont azt a dolgot nem csinálom, hanem helyette mondjuk, nem tudom, sorozatot nézek, vagy valami más csinálok, játszok a telefonomon, pörgetem a TikTokot, akkor hiába, hogy elmaszkolom ezt a szorongást, viszont ez a szorongás az egyre csak nőni fog, hiszen tudom, hogy valamit halogatok. És hogyha nagyon sokat halogat az ember, akkor egyre nagyobb a szorongás, és van a szorongásnak egy olyan fajtája, amit úgy hívunk, hogy debilizáló szorongás, ami, hát igen, most már a köznyelvben ez a debilizáló szó, ez ilyen érdekesen hathat, de ez voltak éppen onnan jön, hogy a szorongás az megbénítja az embert. És hogy amikor már annyira szorong, akkor így egyszerűen lefagy, és már nem tud semmit sem cselekedni. És ennek a megelőzéséhez tud jó lenni az, hogyha megfelelő időbeosztással rendelkezik az ember. Itt most nem arra kell gondolni, hogy az embernek minden egyes percét meg kell tervezni. Az időbeosztást azt el lehet kezdeni akár onnan is, hogy körbenézek, és meg elgondolkozok azon, hogy milyen feladataim vannak mára. És ezeket a feladatokat mondjuk akár az ember felírhatja magának, és kisebb feladatokra érdemes felosztani a nagyobb feladatokat. Tehát, hogyha van mondjuk az embernek valamilyen vizsgája, ami mondjuk egy nagyon nagy vizsgaanyag, van benne mondjuk 12 témakör, akkor az, hogyha felírom 3 napon keresztül, hogy tanulni a vizsgára, akkor az nem időbeosztás. Mert akkor az ember elkezd halogatni, meg hirtelen rájön arra, hogy egyébként meg már milyen régen mosogattam, meg amúgy meg ki is lehetne takarítani a lakást, és hirtelen az ember minden más hasznos dolgot csinál, csak azt nem, amit kellene, és ugye ezzel is halogat, és valójában utána meg ez a szorongás ez nő, és aztán meg lehet csodálkozni azon, hogy vajon miért nem tudunk elaludni. Szóval, hogy ilyenkor érdemes felosztani kisebb egységekre ezeket a feladatokat, tehát hogyha mondjuk tudom, hogy van 12 témakör, akkor fel tudom osztani azt, hogy a mai napon mondjuk megtanulok 3-at, holnap is 3-at, és akkor ezeket így beosztani, és akkor van arra lehetőség, hogyha az ember megtanulta azt a 3 témakört, hogy akkor utána azt mondja, hogy elégedett, hogy igen, ma megcsináltam, amit meg kellett, és akkor már tudok úgy pihenni, hogy az valós pihenés legyen, tehát kicsit kiszakadva akár magából ebből a stressz helyzetből, és akkor nem lesz folyamatosan ott az ember fejében hátul az a szorongás, hogy egyébként meg csak halogatott. Tehát ez a kisebb egységekre felosztom a nagy feladatomat, ez szerintem nagyon sokat tud segíteni az embernek, és akkor utána meg már lehet persze ezeket különbözőképpen variálni, hogy délelőtt ezt csinálom, délután ezt csinálom, de ugye nagyon sokféle ember van, aki reggel tud tanulni, van, aki este felé, tehát hogy az embernek ezt érdemes személyre szabnia, de az mindig egy jó kiindulási alap lehet, hogyha kisebb részekre osztja fel az ember a feladatát, és amikor azt elvégezte, akkor tud egy kicsit akár megnyugodni.
Örülök, hogy említetted ezt a listázgatást, és a napi rendek megtervezését, mert én személy szerint mindent kis jegyzetfüzetbe vezetek, és aztán pipálgatok, és őszintén szólva nekem olyan megnyugtatást ad, mikor azt látom, hogy mindenki van pipálva, és nincsen új teendő, hogy egyszerűen az egész napi stressz az úgy érzem, hogy akkor száll le rólam.
Igen, meg akkor ez egy utalmat is tud jelenteni, hogy ránézel, jó, ma minden kész van, akkor bekapcsolhatom a, nem tudom én, a kedvenc sorozatomat. És akkor boldogan nézhetem azt. Tehát, hogy ez nagyon fontos. De nem csak jegyzetfüzetet lehet, én ismertem olyan embert, aki ilyen kis post-it cetliket rakott ki, és akkor azokat, amikor elvégezte, akkor nagy boldogan összegyűrte és kidobta, és akkor az volt neki egy ilyen boldog tényező. Akkor vannak olyanok, akik jutalmazzák magukat, tehát, hogy például azt mondják, hogyha ezeket megcsináltam a mai napon, akkor utána, nem tudom, ehetek egy csokit, vagy akkor utána, nem tudom, valaki azt mondja, hogy kimehet a barátaival, utána, és akkor azt mondja, hogy akkor előtte megcsinálok mindent, és akkor az lesz egy jutalom. Tehát, hogy ezek abszolút tudnak működni.
Mit tanácsolnál azoknak a hallgatóknak, akik készülnek a vizsgai időszakra?
Hát egyrészt azt tanácsolnám, hogy tartsanak ki, meg azt tanácsolnám még, hogy nagyon fontos az, hogy szem előtt tartsák a célt, hogy miért is vannak az egyetemen, miért is választották ezt a szakot, mert ez segíthet abban is, hogy adott esetben elengedjük azt, hogy mindig tökéletesek legyünk. Nagyon sokan, akik első éves hallgatók, ők úgy jönnek ide, hogy akár a középiskolából, nagyon sokan vannak, akik nagyon jó tanulmányi eredményekkel jönnek, és úgy jönnek, hogy akkor mindennek tökéletesnek kell lennie. Hogy akkor mindenből 5-öst kell kapni, vagy 4-est kell kapni, annál rosszabb nem lehet, és mindent tökéletesen teljesíteni, és a bukás az a legrosszabb dolog a világon. Hát persze alapvetően ez nem egy jó dolog, de fontos azt szem előtt tartani, hogy az egyetemen sokkal-sokkal nagyobb a tananyag, mint előtte volt a középiskolában, és nem lehet tökéletesen mindent megcsinálni. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor azt kell mondani az embernek, és persze ezt most egy egyetemi oktatóként furán hangzik, hogy ezt mondom, de van, hogy az embernek azt kell mondania, hogy lehet, hogy nem lesz tökéletes, lehet, hogy nem fogok tudni mindent tökéletesen megtanulni, sőt az is lehet, hogy olyan tételt húzok, ami nem lesz a kedvencem. Nagyon fontos az, hogyha az ember úgy érzi, hogy nagyon-nagyon sok minden összejött, egyszerre 3 vizsgára kell tanulni, egyszerűen 24 óra kevés arra, hogy megtanuljam, hogy akkor elgondolkozni azon, és prioritásokat állítani fel, hogy akkor melyik az, amelyik fontos. hogy melyik tárgy az, amire esetleg kicsit több energiát fektessek, és hogyha elsőre nem is sikerül valami, esetleg nem sikerül a vizsga, és újra kell menni vizsgázni, akkor sem eltemetni magunkat, hogy hát ez szörnyű és borzasztó, mert mindenkivel előfordul. Tehát mindig lehet olyan, hogy az ember rossz tételt húz, pont nem úgy kérdezik, pont nem olyan állapotban jön vizsgázni, tehát hogy mondjuk fáradt, vagy álmos, vagy beteg, tehát hogy nem kell tökéletesnek lenni. Az a fontos, hogy az ember kitartóan csinálja, mert hogy bármikor előfordulhat az, hogy egy-egy vizsga nem úgy jön össze, ahogy mi gondoljuk. Hogyha mégis ilyen helyzetbe kerülünk, hogy nem úgy sikerült egy vizsga, mint ahogy gondolnánk, és most ez lehet bármi. Lehet olyan is, hogy nem sikerült, és egyest kaptam. Lehet az is, hogy négyest kaptam, pedig ötöst szerettem volna. Tehát, hogy ez nagyon szubjektív és egyéni, hogy kinek mit jelent, hogy nem sikerült egy vizsga úgy, ahogy szerette volna. Tehát, hogyha valaki ezt érzi, akkor azon is érdemes elgondolkodni, hogy ennek milyen okai voltak, hogy lehet az, hogy mondjuk igen, hogy az ember többet tanulhatott volna, jobban fel kellett volna készülni, de ilyenkor azt is bele kell venni, hogy igen, de lehet, hogy nem volt több időm rá. Vagy például lehet, hogy vannak olyan tényezők, amik rajtunk kívülálló tényezők, és mondjuk olyat kérdeztek, ami nem volt benne a diasorba. Tehát, hogy amikor elgondolkozzunk azon, hogy valami miért nem sikerült, akkor igenis próbáljunk meg nem csak olyan tényezőket elővenni, ami rólunk szól, hanem olyanokat is, ami nem a mi hatalmunkban állt. És néha azt mondhassuk, hogy igen, ez most lehet, hogy nem így jött össze, majd legközelebb újra próbálom, és hát, ha jobb lesz.
Akkor legyen ez a mottunk, hogy nem kell tökéletesnek lennünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm a meghívást.
Remélem, a Georginától kapott tanácsokat elsajátítjátok, és egy sikeres és kevésbé stresszes vizsgaidőszaknak néztek elébe.
Eszterházi Podcast.